Rádiós Rétes. Csepán Ida Júlia várja önöket egy finom ebédre.
Jó napot kívánok ismét minden kedves hallgatónknak, szeretettel köszöntöm önöket újra itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, ezúttal a Rádiós Rétesben. Én Csepán Ida Júlia vagyok, és Nemes Attila kollégám tart velem ezen a mai déli műsoron, és remélem, hogy a kedves hallgatók is itt vannak, ugyanis hamarosan új köntösben mutatunk be önöknek egy nagyon ismert és régi szakácskönyvet, illetve reményeink szerint Boér Károly segítségével a farsangot is eltemetjük, és természetesen Török Zoltán is itt lesz, vele pedig a Bálint napra reflektálunk egy kicsikét a mai műsorban, úgyhogy sok mindennel készültünk, remélem, hogy velünk maradnak a kedves hallgatók. Már is a könyv kapcsán mondom el önöknek, hogy Csíkszeredában karácsony előtt néhány nappal mutatták be a valaha volt egyik legnépszerűbb erdélyi szakácskönyv újrakiadását. A Ferencesek főztje címmel megjelent a mai kor igényeinek megfelelő, szemnek tetszetős kiadványhoz Szőcs Előd szakács válogatta a recepteket, illetve irányította azok újrafőzését, és vele készült Sármási Bocskai János interjúja. Ajánlom figyelmükbe nagy-nagy szeretettel.
A Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Szőcs Előd vagyok, Csíkszeredából szakácsként dolgozom.
Készült egy érdekes kiadvány, egy réginek a felturbozott változata.
Igen, 330 évvel ezelőtt csíksomlyói Ferences Kolostorban a szerzetesek írtak egy szakácskönyvet. Akkoriban már léteztek szakácskönyvek, de azok nagyrészt arisztokráciai körökből származtak, és ki lett adva ez a könyv, és ezt a könyvet alkottuk mi újra, képekkel, illusztrációkkal és hasonlókkal.
Ezt a könyvet Misztót falusi Kismiklósnak tulajdonították. Miért vajon?
Valószínű a történelmi kutatások alapján az történt, hogy megírták a ferencesek ezt a könyvet. Egy nyomdász igazából kiadta, és nem tüntette fel, hogy ki a szerzője, ki írta ezt a könyvet. Nagyon sokáig ezen a néven futott, hogy Misztót falusi adta ki ezt a könyvet. Ezt a kis bakit, úgymond, ha fogalmaztatok így, ezt Salinoi, mint magyarországi történész kutatta fel, hiszen ő tudta azt, hogy Misztót falusi egy nyomdász, ő nem író volt, nem foglalkozott ilyesmivel, és nagyon sok kutatás után kapott egy példányt alapvetően, amelyiken írta, hogy Csíksomlyón iratott 1693-ban, de nagyon sok szertágazó kutatás során fel tudta fedezni, és utána tudott járni annak, hogy ez igazából Csíksomlyón iratott ez a könyv. És ettől van egy különösen érdekes beütése annak, hogy ezt szerzetesek írták, és nem pedig az arisztokrácia konyhájáról kikerült könyv.
Arra fény derült, hogy a ferencesek milyen recepteket tettek be ebbe a könyvbe, és azt miért? Hogy akkor mindenki azokat az étkeket készítette Csíksomlyón és környékén?
De első olvasatra alapvetően egyértelművé vált számomra, hogy is. Arra gondolok, hogy a része a környező falvakból alapvetően lett gyűjtve, de nagyon erősen érződik rajta például az olasz hatás, vagy a mediterrán konyha is. Nagyon sok olyan recept van benne, amiben szerepel például füge vagy mandula, ami egyértelműen, hogy nem a helyi konyhát tükrözi. Véleményem szerint ezek a receptek úgy kerültek be, hogy a ferencesek elzarángakoltak más kegyhelyekre is, Rómába, Krakkóba, vagy Medjugorjeba, vagy olyan helyekre, ahol baráti viszonyok voltak, és onnan elhoztak új recepteket, az ottani recepteket. Valamit főztek, valamit ettek, és akkor annak elkérték a receptjét, és azok is belekerültek a könyvbe. Viszont ugye a ferenceseknél tudni kellett, hogy ott nem volt szakács, hanem mindig megvolt mindegyik ferencesnek, hogy melyik napon főz, és ő kellett főzőn. Persze a ferencesek nem biztos, hogy tudtak főzni, és véleményem szerint valószínűleg az történhetett, hogy otthon az édesanyját megkérdezte, hogy édesanyám, mondjál már nekem néhány receptet, hogy hogy kell ezt vagy azt csinálni, mert kell főzzek a kolostorba, és nem tudom, hogy mit. Valószínűleg a szüleiktől hoztak be recepteket, és azokat is leírták, és akkor azok is bekerültek. Most voltak receptek, amik nemzetközi szintéről kerültek be a könyvbe, és csak ott esetleg egyszer megfőzték, de a helyi közösség nem főzte, de többségében olyan receptekről van szó, amelyeket a helyi közösség főzött egyébként, és azokat a ferencesek bevitték a konyhájukba.
Ez a régi könyv hány receptet tartalmaz?
Ez a régi könyv olyan 220-230 receptet tartalmaz, amiből nekünk 55-öt sikerült lefőzni. Kiválogattuk azokat a recepteket, amely mai szemmel valamilyen szinten érthetők. Gondolok itt a kolozsvári káposztára, vagy a káposztali levesre, de vannak olyan receptek, amiben mandula, füge, szerecsendióvirág és sáfrány gyömbér, ilyen is, kicsit egzotikusabb receptek, vagy vannak hagyományosabb, ha lehet így fogalmazni. Viszont még van körülbelül 170 recept, amiből szeretnénk még egy második kötetet is készíteni. Valószínű, hogy abban 70-80 receptet bele tudunk sűríteni, viszont vannak olyan receptek, amiket nem érdemes lefőzni. Például van egy ilyen recept, hogy vízbe tegyünk sót, forraljuk fel, és aprítsuk bele pirított kenyeret. Aki sanyargatni akarja magát, az ezt is eheti. Most ilyen bőjtös napokra volt ez a leves kitalálva. Egyébként a felépítésében az nagyon érdekes, hogy ferences könyvről van szó, nagyon erős a vallási behatás, és a receptek többsége, nem sokkal, de több mint fele, az bőjtös ételben, és nem szerepel benne hús.
Annak idején az alapanyagok mennyivel voltak másabbak, mint ma? Ma le tudok én úgy főzni egy pár száz évvel ezelőtti receptet, hogy nagyjából hasonló legyen az ízvilág?
Egyértelműen több étteremben is most már szerepelnek receptek ebből a könyvből. Én ragaszkodtam hozzá, hogy ugyanazzal a technológiával, ugyanból az alapanyagokból készüljenek, vagyis hogyha valaki megkóstolja azt az ételt, hát nagyjából legyen egy időutazás és repüljön vissza 330 évet. Nem nyúltunk bele a receptekbe. A technológiákat sem másítottuk meg, ugyanúgy betartottuk ezeket a technológiákat. Most az alapanyagok szintjén azt tudni kell, hogy voltak olyan alapanyagok, amelyek itt helyben egyértelműen a környéken megtermettek, és voltak azok az alapanyagok, amiket kívülről hoztak, vagy be kellett hozni, ilyen volt a sáfrány, a gyömbér, a mandula, a füge, de ugyanakkor, mint mai napig is, vagy hogy a fűszerkereskedés valamilyen szinten működött, és elég jól működött, és ezeket az alapanyagokat be tudták hozni, és ezt tudták használni. Viszont a tömege, vagyis a nagy tömeg, amit használtak, az helyben előállítható volt, az viszont egyértelműen kiderült a könyvből elég hamar, hogy azok az alapanyagok, amelyek az amerikai kontinensről származnak, azok nem szerepelnek, most nincsen benne paprika, krumpli, kukorica és hasonlók. Na most már az alapanyag használatának van egy gyönyörű szép története, ezt Salinőimi mesélte el nekem egy alkalommal, hogy azokat az alapanyagokat részesítették előnybe, amelyek közel álltak Istenhez. És ezért van az, hogy a leggyakrabban előforduló alapanyagok azok a szárnyasok, ugye azok fennszállnak az égen, az alma, a körten, a marha meg a jó, a berbécs, azok is fenn a hegyen legelnek. Egyáltalán nincs benne, vagy nagyon kevés van benne a gyökérzöldségből, ami a föld alatt nő. Ugye a krumplit az egyértelműen kizáró, azt még nem ismerték, de sárgarépával csak egyszer találkoztam. Széklával egyáltalán nem találkoztam. Talán egy receptben van említés róla, de nem használják. Hagyma van nagyon sok, petrezselyem gyökér van, amit nagyon sokat használnak, de zellerrel egyáltalán nem találkoztam. Bogyós növényekből is van a szőlő, van a mazsolát, a szőlőnek az aszalt változatát használják, és van ribizli, még hasonlók. Alapvetően a fűszerezése is a gyömbértől és a szerecsenvirágtól, meg a sáfránytól eltekintve van benne tárkony, kapor és kömény is. Ezeket használták, egyértelműen azokat, ami a környezetükben megtermett. Gabonákat is használták, a búzát, meg a köles, és a rozs előfordul, meg van még a hajdina.
Legtöbb receptben nincsenek adagok. Hogy lehet így megfőzni? Vagy mindenki a saját családjára mérte ezeket a recepteket annak idején?
Nekünk is az első olvasatban nagyon furcsa volt az, hogy nincsenek adagok, mert mi is hozzá vagyunk szokva ehhez, hogyha vásárolunk egy szakácskönyvet, akkor abba gramra leosztva megvannak az adagok, de ha visszagondolunk, hogyha mondjuk nagyanyáink receptes füzetjét elévettük, akkor abban már voltak adagok, viszont nem gramokra voltak leosztva, hiszen akkor a mérlegnek az elterjedése nem volt annyira népszerű, mint most. Ugye most már mikromérlegek vannak, elektromos mérlegek vannak, akkor régen a mérleg az egy érték volt, elég nagy helyet is foglalt, és akárki nem engedhette meg magának, hogy mérleget használni, viszont használtak ilyet, hogy egy marékkal, egy evőkanállal, egy csuporral, vagy hasonlók. Viszont itt még az sincs benne. Viszont nagyon gyorsan kiderült számunkra, hogy aki tud főzni, az egy ilyen leírásból alapvetően tud következtetni arra, hogy mi jár bele, és milyen mennyiségben. Mondok egy példát, ha valaki húslevest akar főzni, és nagyjából megvannak adva a receptek, hogy mi jár bele, de nincsenek hozzá adagok, az nagyjából tudja, hogy mennyi hús kell hozzá, mennyi zöldség, mennyi zsíradék és mennyi vízzel kell feltölteni, hogy az egy ízletes húsleves legyen. Vagy egy másik példa, valaki tojásrántottát készít, az nem fogja lemérni, hogy hány deci olaj kell bele, érzésből beletölti, tudja, hogy 3 tojás egy főre az elég, ha akar kis szalonnát vagy kolbászt tenni hozzá, vagy sajtot, nagy isten, akkor érzésé tudja, hogy körülbelül ennyit teszek, és akkor ez jó lesz. Persze egyik háznál így csinálják, a másik háznál úgy csinálják, de ettől szép a történet, hogy egyik házba tőtellékes káposzta ilyen, a másik házba olyan. A lényeg az, hogy mind a két hely finom. És alapvetően ez volt a lényeg az, hogy a mérlegek egyrészt a hiánya, meg a másik az, hogy értelmetlen volt, hogy ilyen gramokra leosztva határozzák meg a recepteket, mert mindenkinek egyértelmű volt az, hogy tud főzni. Senki nem járt étteremben, meg hasonlók, mindenki otthon főzött, és ezeket a főzés tudományát mindenki ismerte.
Ebben az új kiadványban van történeti rész is, és vannak a receptek is. A recepteket mi alapján választották ki, hogy látványos is legyen, mivel most képekkel is illusztrálják? Olyan receptet kellett kiválasztani, ami jól is mutat, nem csak ízletes?
Egyébként igen, amikor olvastuk, többen voltunk benne, Gál Timé, a Kölcsöngírt kovásznak és a Malomfogadónak a tulajdonosa is főzött benne a recepteket, meg Cseh Levente is, aki egy nagyon jó barátom is, nagyon sokat segített ezekbe a receptekbe, de alapvetően azokat válogattuk ki, amelyek a mai gasztronómiában is ismertek, ugye volt a lucskos káposztának az elődje, kolozsvári káposzta elődje, ami számunkra is ismert volt. Viszont akartunk kiválogatni olyan recepteket, ami kicsit mondhatnám így, hogy megbontránkoztató, vagy teljesen eltér a mai ízlésvilágtól, ezért volt egy olyan recept például, ahol marha tüdőből kellett készíteni egy ravioli-szerűséget, egy töltött tésztát, viszont annyira más volt az ízvilága, hogy az én gyomorom se tudta befogadni, vagy hogy azokon a recepteken valószínűleg picit kell dolgozni, mert teljesen más ízvilág, és már a mai gyomornak picit idegen. Volt néhány olyan recept, amit sajnos nem tudtunk az időszüke miatt jó kifejleszteni, valószínűleg több munkával ezeket a recepteket is fel lehet dolgozni, viszont az volt a lényeg, hogy látványban is, meg ízvilágban is azért ismerhető, felismerhető legyen, ne legyen túl elvetemült. Ezeket a szempontokat vettük figyelembe.
Kiknek szánják ezt a kiadványt?
Mondhatnám azt, hogy mindenkinek. Egy nagyon jó újságíró barátom azt mondta, hogy minden székelyföldi konyhában a Kölcsönkért kovász mellett ott kéne legyen ez a könyv is. Ez a könyv a székelyföldi gasztronómiának az alapja tud lenni, ami valamilyen szinten az identitásunkat tükrözi, hogy mit ettek. A kultúránk nagyon erős része az, hogy mit eszik otthon az ember, vagy egyáltalán mi kerül az asztalra, és ez a ferences könyv nagyon-nagyon szépen tükrözi azt, hogy mit evett a nép. Nagyon sok könyvet olvastam én, ilyen régi szakácskönyvet, de alapvetően mindegyikbe az volt leírva, hogy mit evett az arisztokrácia, és az nem tükrözte az, hogy mit evett a nép. Ez az egyetlen olyan könyv, amiben benne van az, hogy miből fejlődhetett ki a mai gasztronómia, mik voltak az alapok, és ezért gondolom azt, hogy ez a könyv azon felül, hogy nagyon izgalmas, nagyon látványos és tényleg egy szépen megalkotott könyv, azon felül a mi kultúránknak egy olyan szerves része, amire mi büszkékkel legyünk, és kell támogassuk ezeket az értékeket, hogy ne vesszenek el.
Ma, amikor változnak a trendek, tehát tücsköd bogarat etetnének meg velünk, ez mennyire illik a képbe, tehát mennyire tudnak trendik lenni egy ilyen kiadvánnyal?
Alapvetően nem változott az alapanyagok szintjén is, ugye, hogy bekerültek azok az alapanyagok, amik igazából távolról érkeznek ide, egzotikusok, vagy azok az alapanyagok, amelyek Dél-Amerikából és amerikai kontinensről kerültek ide, minden felismerhető. Ami alapvetően változott egy picit a mai főzésben, az a technológia. Manapság egy csomó olyan eszközünk van, amivel az ételnek az állagát meg tudjuk változtatni. Viszont ha megnézzük ezt a könyvet, hogy milyen technológiát használtak akkor, rájövünk arra, hogy ugyanazokat a technológiákat mai napig használjuk. A sűrítések, a rántás, a pépesítés egyébként, az is benne mondja, hogy hogyan pépesítettek. Viszont nagyon érdekes, hogy az akkori pépesítési technológia és a mai pépesítési technológia között van egy különbség. Csak mondok egy példát, van egy desszert, ami egy alma pépet kell berántani, cserántottának hívják, tojás jár bele, meg tejföl, és be kell sütni, viszont kipróbáltuk úgy, hogy szitán, ahogy a recept mondja, ugyanakkor nem volt még botmixer, szitán áttörni, és akkor lett egy állaga az alma pépnek, de kipróbáltuk úgy, hogy nagy mennyiségbe kellett csinálni, és nem akartuk áttörni szitán, botturmixer összepépesítettük, és a végeredmény teljesen más lett. Ezeket a technológiákat érdemes betartani, beszerezni azokat az eszközöket, amikkel őt főztek, hiszen nem kell hozzá áram, meg hasonlók. És nagyon fontos, hogy voltak olyan technológiák, például a kenyérrel való sűrítés, ami eltűnt a konyhákról, viszont most kipróbáltuk, és nagyon jól működnek, és nagyon jó ízvilágot teremtenek az ételnek, ezért úgy is hagytuk, és próbáljuk, hogy ezek a technológiák, ha már el is tűntek valamilyen szinten, de még megvannak a könyvbe, akkor visszavezessük a konyhába. És például van egy leves, ami pirított kenyérrel van sűrítve, nagyon jó ízvilágot ad a leves, levesnek, és ezt a leves például a Csíkszereda egyik éttermében meg lehet találni, és mindenki nagyon kíváncsian kóstolgatja ezt az ételt, hogy mit ad hozzá ez a régi technológia, alapvetően mi most felújítottunk, de alapvetően minden olyan kis apróság, ami abban benne van, abban a könyvben, technológia szintjén, azt nagyjából 90%-ban használjuk ma is.
Elterjedhet ez az ízvilág, amit most megjelenítenek ebben a könyvben?
Részben létezik. Mondok egy példát, a kolozsvári káposzta hasonlóan készül, mint akkor. Most sertéshússal készítik, legtöbb helyen meg tesznek hozzá rizset. Ottan tyúkkal van készítve, és káposztát még a rizs nem létezik. Vagy a káposztaleves, ha savanyú káposztaleves, tyúkkal készül, tormával, és alapvetően nincsen mellette semmilyen zöldség, vagy önmagában egy ilyen tyúkhúsleves, ami be van savanyítva egy kis savanyított káposztalével. Alapvetően ezek a receptek nem ismeretlenek számunkra, egy picit más az ízvilága, de felismerhetőek, és én bízom abban, hogy nagyon sok étterem felismeri, főleg székelyföldi étterem felismeri annak a lehetőségét, hogy ez egy turisztikai látványosság lehet, így zárójelben mondva. Ugye a gasztroturizmus az nyugati világban ez egy nagy szelete, úgymond a turizmusnak, és az emberek szeretik a hasukat, szeretnek új dolgokat felfedezni, és főleg akkor szeretik, hogyha az nagyon helyi specialitás, vagy a külföldi turisták egyértelműen keresik ezeket a éttermeket, ahol valamilyen szinten a helyi és ismeretlen ételeket fedezhetnek fel, úgyhogy gasztronómia szempontjából egy hatalmas nagy potenciál ez a könyv, vagy az a könyvben szereplő tudás, ami oda le van írva, és hát a háztartásokban is, ugye, hogy ezeket az ételeket be lehet építeni, ezeket a fűszereket, az ízvilágot be lehet építeni a mai konyhába, nagyon jól működnek, nem elvetemült, ha így fogalmazhatok, és ismerős számunkra. De mégis van benne egy olyan plusz, ami valamilyen szinten az elmúlt 300 évben feledésbe merült.
A kereskedelemben megvásárolható?
Az igazság az, hogy nem gondoltuk mi se, hogy ennyire szép lesz ez a könyv, és ennyire minőségileg meg van alkotva és meg van csinálva, a nyomda nagyon jó munkát végzett, és az első kiadvány, ami 2000 példány volt, az ünnepek alatt el is fogyott. Március elejéig fog kijönni a második kiadás, és nagyobb könyvesboltokban erdészerte lehet majd kapni, és online is meg lehet majd vásárolni. Persze gasztronómiai vásárokon, ami a gasztronómiával kapcsolatos vásár, valószínűleg ott is jelen lesz ez a könyv.
Ain't got time to fix the floor. Ain't got time on the hinges. No two men.
12 óra 27 perc, és említettem, hogy a farsang farka, illetve az importált Valentin nap határozta meg ezt a hetet, úgyhogy szakadjunk el az idegen ünneptől, pontosabban Merkúri istenség marketing fogássá alakult szellemétől, és emlékezzünk a saját Bálintunkra, akinek a magyar líra kezdetét köszönhetjük. Érkezik is a mai tárca novella Török Zoltán jóvoltából.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Szabjás költő. Figyelemre méltó csapat közeledik egy árnyas erdőcske felől, a csillanások fegyverektől árulkodnak. Fejedelemség állandóan változó határmezsén nyírfák árválkodnak, kis csermely fordogál alattuk. De íme oldalirányból egy másik csapat jelenik meg, és szempillantás alatt összecsap a két hadoszlop, rikoltások, szabják pengése veri fel a csendet. Magyar harcol magyarral, öltözékből ítélve, pukkanások is vegyülnek a csatazajba, felparazott kerekes apró puska osztja a halált. Nem tart sokáig az ütközet, egy díszesebb gúnyáit megkötözve, az elhullatokot lóhátra feldobra visznek arrafelé, amerre Erdély bércei kéklenek. 1575. esztendőről regélnek a krónikások. Hogy mi történt és miért, azt még a hadakozók sem tudták. Egy kivétellel. A megkötözött tisztában volt mindennel, de csendben maradt, pedig jókora ütés nyoma égtelenkedett a fején. Megmentette a bronz gyűrű a fejfedője szádán. A foglyot kísérők is elámultak, mikor uluk elé járultak. Erdélyország választott fejedelme Bátor István azonnal szabadon engedte, az elébe húzoltat, orvosi ellátást parancsolt, és öcsémnek nevezte. Mert nem más volt az illető, mint az ifjú Balassi Bálint, aki a hírnév hiányába, de bátorsággal felvértezve. Apja János látszólag Habsburg párti lévén a fiát udvari szolgálatba adta az ellenfelébe. Aki látszólag fogságba esett, de ténylegesen csiszolódni került, mert a fejedelem bátyjának felesége első unokatestvére volt Bálintnak. Atyafiságba álltak az urak határokon átívelően. Politikai cselszövésnek mondjuk ma, ami akkor a szétesett korona ország részeiben az urak kiváltságos eszköze volt. Erről az eszörű pornép, a hadakozó vitéz, de még a vezélő tiszt sem tudott semmit. Kellett az ilyen féléhez bátorság is, mert ha az a szabja nem csúszik el a bronzgyűrűn, akkor ma szegényebbek lennénk egy alapozó életművel, ami ténylegesen a magyar líra kezdetét jelenti. Balassi Bálint pedig élvezte az erdélyi menyecskék társaságát, szembetűnő szépségű hajadalomhoz verset írt Bebek Judit, Morgai Kata, Csák Borbála, és asztalhoz ülve kóstolta végig a fogások váltakozását, bőségesen meglacsolva nagy enyedi borokkal. És csiphetett, lopatott tudományt, műveltséget a gyulafehérvári udvar tudósaitól, művészeitől. Később már a lengyel udvari hölgyek társaságába folytatta, mint az örök szépség nagy tisztelője, mert Báthori István, Lengyelország már megválasztott királya magával vitte a krakkói udvarba. Mi lehetett egy főúri ebéd, amelyen számtalanszor részt vett a szabját és pennát egyformán kiválóan forgató Bálint? Kortársak fejezésére a 16. század vége felé nem lehet számítani, valahol az írás művelésének a kezdetén járunk. Az első tényleges magyarnak mondható szakácskönyv csak 11 esztendővel később keletkezik, kézzel írott formába, melyet Báró Radvánszky Béla 1893-ban közöl először. Nagyúri konyhába forgalódó erdélyi mesterműve kétségtelenül, aki más tájakon is megfordult, mesterségét gyakorolva. Nos, lássuk csak, milyen fogásokkal szolgálhatott a főúri, mai megnevezéssel szólva mesterszakács, ami megfelelhetett az arisztokrata ízlésnek. Példánk gróf Túzó Szaniszló étlapjából származik, melynek keltezése Galgócvára 1603. január 1-én Báró Radvánszky Béla közlése szerint. Ebéd. Tehénhús tormával, kappan mézelt tésztával, leveskenyérrel, kolbász, kecsege sóba, gyümölcsös lével biberfark, indiai tík, borjubél tejbe, bárlánytüdő tiszta borssal, bárányhús lemóniával, lúd tiszta borssal, borjuhús ispékkel, savanyú káposzta tehénhússal, lúd sütve, apró madár disznóhús pecsenyével, császármadár sütve, pástétom, ostyabéles, apró pástétom. Összesen 18 fogás, de kérem tisztelettel, a vacsora is szerepel ugyanott, szintén 18 fogással. Mivel tehénhús tormával gyakran előfordul, ezért az ismeretlen szakásmesterhez fordulunk, az elkészítési módját illetően, aki összesen 33 fogást ajánl marhahúsból. Idézem. Ha tehénhúst akarsz főzni, azt három vízbe szépen felmossad, mindjárt sót vess rá, de ne sokat vess, jobb, ha kétszer vagy háromszor vess. A tormát megtöresd, de meg ne reszeltesd, ha mondolát törsz közébe, annál jobb, szebb. Mikor fel akarod adni igen szép vasfazicskában kövér tehénhús levét, végy a tormára, azt a tűznél szépen megértessed, az mint tejfel olyan lesz, hogy a húsát feladott, úgy ösed az levét reáltálba, apró szőlőt is tegyél hozzá, azt megmossad, megírtassad, s megfőzzed, s hisd a tormára. Vagyis főtt marhahús mandulával, szőlővel, pontosabban mazsolával ízesített torma mártással. Egyszerűnek mondható fogás számunkra egzotikusnak tűnő ízárnyalatokkal, ahogyan azt egy módos asztalon illik tálalni. Báró gyarmati és kékkői Balasi Bálint, eredetileg Ballassa vagy Ballása, 40 éves korában ostrom közben végzetes sebet kapott költő, bizonyára kóstolt ilyen vagy ehhez hasonló fogást. Kóstolást azért irdalmasabb emlegetni, mert tizenvalahány féle étel különlegesség esetében nehezen lehet elképzelni, hogy még egy ifjú fegyverforgató is képes lenne mindegyikből alaposan belakni. A róla fennmaradt képek ábrázolásnak mindegyikén szerepel egy fegyver, a szabja. A hálás utókor által létrehozott Ballasi Bálint emlékkarddal olyan költőköt tüntetnek ki, akik hozzá méltó módon járulnak hozzá a magyar irodalomhoz, vagy idegen nyelvekre folytották műveit 1997 óta. És az a bizonyos kard vagy szabja, vagyis ősrégi formájú görbére kovácsolt szúró-vágó fegyver, aminek fokéle is van, vagyis visszahúzás közben is veszélyes. Magyarok által meghonosított fegyver, és minden nyelvbe a magyar megnevezését vették át, és ugyanúgy használják napjainkban is. Zaklatos sorsú költőnk számtalan szerelmes költeménnyel együtt egy korképét hagyta az utókornak. Részlet a Hymnus Secundus című verséből, a vitézek mi lehet nótájára. Azt te nagy nevedben én is most Istenem kötöttem fel szabjámot. Sok jó szerencséket várok tőled, csak te tőled. S vitézdő szép, sok jókat, mert nem fizetését, sem gazdag prédájét járom tudod útamot, hanem szent nevedét, s a szép tisztességét, kiben megkisebbítél. Na, ha nem méltatlan, mert út és számtalan bűnömet rám gerjedtél, de felejtsd el kérlek unnok vétkeimet, lám már eléggé vertél.
bíró, bíró, ha be tudtál sorozni. Miért nem tudtál Szilajcsikót nevelni? Szilajcsikót bejárilő fényes szerszámot, a babámra senki ne tartson szám. Csárda előtt áll a babám tanyáj, dalos madár szállott az ablakán. Dalos madár szállja babám ablakaira, de még babám korúja vállaira. Csárda előtt van a babám tanyáj, minden este kiváltatok hozzá. Csárda előtt kötöm meg a kis pájlovamot, még ha éjjel kimullatom magam.
És itt van velünk a vonalban Török Zoltán, aki jóvoltából érkezett a mai tárca novella is. Szervusz, köszöntünk!
Szervusz, Júlia, üdvözlöm a kedves hallgatókot. Igazán, hogy mondjam, festői környezetből, igen, ugyanis az előbb barátom bedobta a kemencébe a kenyeret. És sűl a kenyér.
De jó, akkor az illat is kezd lassan érződni.
Hát később, de majd utána beteszik a húst is, és többek között a marha húst is, amiről a tárcanovellába emlékeztem.
Közben itt a tárcanovellában ugye reflektáltunk egy kicsit a Bálint napra, hiszen nálunk is most már mindenki ünnepelte a Valentin napot, azaz Bálint napot a héten, úgyhogy ez volt a hét fénypontja sokak számára, ugyanis beszivárgott ez a számunkra idegen ünnep a mi kultúránkba is, ha tetszik, hanem lassan-lassan itt is helyet foglalt. Na de mi egy kicsit másképp ünnepeljük ezt a mai gasztroműsorunkban, a rádiós rétesben, és Balassi szellemét idézted, illetve azt a kort, amikor, amiben Balassi élt, és a Balassi kora menüit is.
Hát igen, hogyha már Bálintról van szó, akkor elő kell vegyük azt a Bálintot, amelyiknek a neve mindenik számára valamit jelent. És hogyha a ferencesek szakáskönyvéről volt szó, akkor kicsit én hátrább mentem még egy lépéssel, és az a szakáskönyv került elő, amely Isten igazából az első a magyar nyelv területen. És egy ahhoz méltó receptet is próbáltam akkor ott érzékeltetni, mit jelentett akkor ugye a főzni. És hát a Balassi Bálint, hát mondjam, penna és karforgató volt, és többek között azért is akartam összhangba hozni ezzel a gasztronómiával, mert valószínűleg, hogy neki volt alkalma, és sok alkalma volt olyan fogásokat megkóstolni, olyan jelentős, akkoriban mesterszakásnak minősíthető a mai értelemben mesterek keze alól, amit mi csak úgy el tudunk képzelni.
Közben meg olyan fogásokat emlegettél, amik annak ellenére, hogy idegenek számunkra, legalábbis számomra, nagyon-nagyon hát kecsegtetőek egyrészt, másrészt meg volt olyan is köztük, amit nem is tudom, hogy mit jelent ilyen, hogy kecsege?
Kecsege? Hát az egy halszéle, persze, a kecseg, igen. Ami egyre ritkább, és ott volt egy másik, a biber, amit ennek tulajdonképpen a hódnak a farka megkészítve, hát amit mi nem tudunk elképzelni a mai világban.
És 18 olyan fogást említettél, amelyek hát nem maradnának szégyenben most sem. Például marhahúst elkészítve tormával, mandulával, szőlővel, vagy mazsolával, azért ez nem hangzik rosszul.
Igen, hát végül is én a mai napot is hozzáalakítottam, mert a kenyérsütős után, mikor kikerül a vagy még sűl a kemencébe a kenyér, akkor be fognak kerülni ilyen egyfajta, hogy mondjam, disznó, még marha alkatrészek, ami csülökből áll és marha lábszárból, és azt megsütjük bizonyos, hogy mondjam, előmunkák nyomán, tehát volt némi pácolás, és most kipróbáljuk, hogy ez milyen lesz.
Különben kíváncsi vagyok arra, hogy ezeket a recepteket mennyien ismerik még, vagy mennyien foglalkoznak-e egyáltalán azzal, hogy felkutassák ezeket a recepteket, és kipróbálják, tovább éltessék?
Hát előzőleg is volt szó erről, ugyanár, hogy valam nem csak az, hogy mit tettek az urak, hanem mit tehettek az emberek is, a pornép, a köznép mit tehetett, mit fogyaszthatott. De nem szabad elfelejteni úgy, hogy a zenébe és a táncba az úri arisztokrata közegből leszármazott dolgokat a nép átvette, és tovább megtartotta. Uh-huh. Ugyanúgy az ételekben sok minden, ami onnan leszármazott, vagy leköszönt, nyilvánvaló, hogy a konyhán azok nem az urak tevékenykedtek, hanem mindig a népnek a lányai, meg a fiai, és akkor persze, hogy azt hazavitték, és átalakították, és nagyon sok minden összefonódott az évek folyamán, az évszázadok folyamán, és ebből alakult ki az, amit ma mi erdélykonyhának nevezünk.
Uh-huh. Na hát a kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk ezeket az étkeket, illetve azt, hogy néha reflektáljanak arra, ami a miénk volt, és amit már lassan elfelejtünk. Néha jó ezekre is visszagondolni, visszaemlékezni, és jó ezeket újra kipróbálni, akár fel is újíthatják, ugyanis tudom, hogy van sok olyan hallgatónk, aki mindig elmondja, hogy sosem készít el úgy egy receptet, ahogy hallja, hanem mindig egy kicsit megspékeli valamivel, és a saját ízléséhez igazítja.
Hát szerintem most végülis ez a lényeg az erdély konyhának, az, hogy tehát nem gramra, dekára kidekázva egyik ételt a másikra, mert figyelembe kell venni, hogy az alapanyag is közben változik, nem ugyanaz. És akkor ezeket mind figyelembe véve az ember megpróbálja abba az irányba alakítani, hogy mégis ugyanaz az ízvilág felbukkanjon valahol az emlékek táján, meg tudjuk közelhozni azt, hogy ugyanazt érezzük, kicsit nehéz, amit mama meg tata, meg nagymama, anyuka annak idején főzött, meg sütött, erről sokszor beszéltünk, de azért mindannyian oda vágyunk, és megpróbáljuk ugyanazt megtartani, úgy, hogy az unokáink is tudjanak ugyanarra emlékezni.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Török Zoltán, köszönjük a mai tárcanovellát is, kicsit sietőben vagyunk, mert úgy néz ki, hogy Boyer Károllyal farsangot fogunk temetni, úgyhogy szorít az idő, egy hét múlva találkozunk ugyanitt veled.
Így legyen, minden kedves hallgatónak kellemes hétvégét is, jó fokanál foglaltást kívánok.
Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning, and your head is twice the size, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. Talking about Robert Ryger and his Motley Crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go?
És említettem, hogy Boyer Károly kollégánkkal farsangot temetünk, ugyanis Karcsi Csíkcsobot falván tartózkodik éppen egy látványos farsang temetés közepette hívott bennünket, vagy értük el mi őt, úgyhogy megnézzük, hogy ott is mi történik. Szervusz, Karcsi!
Szervusz, Júlia! Köszöntöm a hallgatókat! Hát itt rendhagyó dolgok történnek Csíkcsobot fala és Csík közepén. Egy hatalmas kondér, igazi szegedi halászné rotyog, csábos illattal, míg hátrább hagytam azt, hogy megkóstoljam. De nem semmi ez az élmény. Farsangos menet zajai behallatszanak, és rotyog a halászlé. Nos, hát ezt valahogy szét kell fejteni. Itt van mellettem a Halászli elkövetője.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Illés Mihály vagyok, és ketten az öcsémmel főztük ezt a halászlét.
Jó napot kívánok!
Hát tulajdonképpen anyósom ebbe az udvarba gyerekeskedett, itt szaladgáltak a gazda édesapjával együtt gyerekkorukban, csak hát aztán a háború elválasztotta a családot, és anyósodék Szeged környékén maradtak, és mi úgy érezzük, hogy a gyökereink itt vannak.
Annyira, hogy jöttek halászlé főzni Csíkba.
Igen, de be akartok mutatni, hogy az igazi szegedi halászlé milyen ízvilágú. Mert hát nyilván itt is errefelé is főznek halászlét, itt is van sokféle étel, de a szegedi halászlé az különlegesebb, legyek már egy kicsit úgy soviniszta is, mert a bajai halászlé utol se éri a szegedit.
Mi a titok?
Hát a titok az a szegedi ponty, filézett szegedi pontja, ami a fehértrói hallgazdaságban ül. Ők nagyon tudják a halakat nevelni, és a szegedi paprika. Hát a víz az nyilván az nem Szegedről hoztuk, de itt is kitűnő az volt.
De a paprikát Szegedről hozták, éppen most kóstoltam meg egy csipetnyit. El kell mondani, hogy a színe hasonlít arra, amit szegediként árulnak, mert az íze teljesen más. Mi a titok ebben az esetben is?
Hát talán az, hogy a paprikát is saját magunk állítjuk elő. Tehát mi termeljük, utána csumázzuk, a Szeged környékén csipedésnek mondják, és lényeg az, hogy csak egészséges, épp, nagyon szépen bepirosodott paprikát küldünk a szárítóba. És hát ennek a végeredménye az az őrlemény, amivel ez a halászlé is készül.
Mondja csak, igaz-e a híresztelés, illetve a rossz tréfa, hogy a szegedi halászlé olyan erős, hogy meg se lehet enni. Ez igaz?
Nem, mert hát ugye a halászlét is van, aki erősen szereti, van, aki nem. A legegyszerűbb módszer az, hogy megfőzzük úgy, hogy a halászlénk nem csípős, vagy esetleg egy kis csípős ízzel rendelkezik, és ha valaki nagyon csípősen szereti, akkor beízesíti saját magának úgy, ahogy szeretné. Ezért van az asztalon őrlőüvegbe valódi erős őrlemény is, meg mellette ilyen csípős, hegyes erős zöld paprika fölszeletelve, hát aki kéri, az saját maga szerint beerősíti.
Ön hogy szereti jobban, erősen vagy kevésbé erősen?
Én vagy közepesen. A nagyon csípőset nem nagyon szeretem, nem is nagyon bírom. Hát ilyen erős evőversenyben nem mennék bele egészen biztos.
Na most az itteni fogyasztók szinte mind helybeliek, vagyis csíkiak, de általában is székelyek. Hogy tetszett nekik a szegedi halászlé? Úgy látom, hogy a kondér már csak igen alul van.
Igen, hát a visszajelzés az volt, hogy általában tetszett. Van, aki egészen kicsit kóstolott, kér csak utána visszajött még kérni. Én úgy gondolom, hogy sikere volt.
Még jönnek erre fele?
Hát mi tulajdonképpen itt lakunk félig meddig, mert van itt egy kis nyaralónk, és azért régebben, amikor lehetőségünk volt, akkor többször voltunk, de minden jelentős eseménynél itt vagyunk a Csíksomlyói búcsúra rendszeresen, jövünk Csíkba, és figyeljük az itteni programokat.
A halászlén túl egyebet szokott-e főzni?
Hát még pörköltet is szoktunk főzni. Ez állítólag a jobban a férfiaknak a szakástudománya, de hát a nem akarom, hogy a hölgyek megsértődjenek, mert a lányok is nagyon finom pörköltet is tudnak főzni, meg halászlét is, de valahogy az a szokás alakult ki, hogy ezt a férfiak tudják jobban csinálni.
Vajon miért pedig jobban szeretnek enni?
Nem tudom megmondani. Ez talán az, hogy egy kicsikét jobb odafigyelést igényel, állandó felügyeletet, lehet, hogy ez is oka.
Na hát köszönöm szépen az ízletes előadást, meg fogom kóstolni ezt a csodálatos élénk piros levest, és különben, amit hallhatják a rádió előtt ülő hallgatóink is, itt fokozódik a hangulat, mert elvégre Farsang temetésen vagyunk. Remélem, hogy mondtunkat itt hallatszott.
Nagyon jól hallatszott. Nagyon jól.
Az egész utcatáncol. Júlia, van még annyi időnk. Valami kérdezni való jutott-e eszembe? Itt van mellettem a mester is várja.
Hát egyáltalán a receptet, hogyha meg tudnál velünk osztani, mert hogy halászlé, különleges, azt hallottuk, de hogyha valaki ugye nem tud oda ellátogatni, de azért itthon rászánná magát, hogy halászlét készítsen, akkor mi az, ami elengedhetetlen, és amitől olyan finom és olyan különleges lesz a halászlé?
Hát talán a halászlé főzésnek is vannak több módozatai. Mi azt a módszert választjuk, hogy a hagymát apróra vágjuk. Először ugye az üstbe zsírt melegítünk, abba a hagymát üvegesre pinszteljük, levesszük a tűzről, akkor beletesszük a piros paprika egy részét. Az a lényeg, hogy nem szabad akkor már tűzön forgatni.
Igen, mert keserű lesz.
Akkor megég a paprika, és amikor megvan, akkor fölöntjük a levet, és beletesszük a hal, gerincet, fejet, azokat a részeket, amiből az alaplevet akarjuk készíteni. És pár órás forralás után készen van az alaplé, azt lefejtjük a csontokról, az esetleges kisebb csontokat még botmixerrel átpaszírozzuk, és akkor gyakorlatilag az alaplé föltesszük forni, akkor belekerül a hal, ami általában filézett pontszelet, mert sokan a haltól azért idegenkednek, mert a szálkát nem szeretik. Uh-huh. És készre főzzük. Az, hogy miből mennyit tegyünk bele, ez teljesen attól függ, hogy kinek milyen az ízlése. Az arról általában az a technika, hogy egy hatalmas nagyfej hagyma hal kilójakért.
Na hát nagyon szépen köszönjük, sajnos az idő elrepült velünk, de én remélem, hogy a hallgatók résen voltak, és lejegyezték, megjegyezték a receptet. Köszönjük szépen a szakácsnak, és köszönjük szépen Karcsi, hogy elrepítettél bennünket egy kicsit Csíkcsobot falvára, és ilyen módon temethettük együtt a Farsangot.
Nagyon szépen köszönöm, én is viszonthallásra.
Minden jót kívánok.
Hát ez volt a Csobotfalvi életkép, remélem tetszett.
Nagyon szépen köszönjük.
A Farsang temetés. A szó a stúdióért.
Nagyon szépen köszönjük Bolyér Karcsinak, hogy itt volt, és ahogy mondtam, elröpített bennünket egy picit Csíkcsobot falvára. Sajnos az időnk végéhez értünk, ugyanis 12 óra 58 perc lesz hamarosan. Nemes Attila kollégám, illetve Török Zoltán nevében is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Csodaszép napot kívánok mindenkinek. Csepán Ida Júlia vagyok. A viszonthallásra.